Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Akinél a hatalom, annál az igazság. Aki a pénz és a hatalom, azé az igazság. Ez kérem a fasizmusnak egy tipikus elvi alapja volt. Annak idején Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság uralkodója azzal indokolta a beszédében, hogy miért kell Nagy-Britanniának Hitlerék ellen fordulnia. Szó szerint azt mondta, egy olyan ideológiai alapja van annak a rendszernek, hogy akié a hatalom, azé az igazság, azé a jog. Hát kérem szépen, itt vagyunk 2024-25 januárjában, és a világ befogadta ezt a nézetet. Ott hever a világ Donald Trump lábai előtt, mert ő azt mondja, hogy enyém a hatalom, enyém a pénz, nálam az igazság. Mit szól mindehhez Pogácsa Zoltán, egy világutazó, közgazdás, szociológus, egyetemi tanár, influencer? Engedd meg, hogy a közönség előtt is tegezzelek. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek!
Mi a reakciód erre?
Hát én azt gondolom, hogy azért az, hogy fasizmus az egy nagyon kötött fogalom, tehát itt ugye a történészek, politológusok mostan egy évtizede vitatkoznak azon, hogy ezt a fogalmat, ezt lehet-e használni arra a jelenségre, amit itt világszerte látunk, a radikális jobboldal megerősödésére. Bizonyos elemeiben nyilván van átfedés, ez nem kérdés, de azért azt gondolom, hogy ez történelmileg egy annyira kötött fogalom, és vannak olyan elemei, mondok egyet, ami szerintem azért nagyon fontos, ez az erőszak használata. Tehát miközben tartalmilag, ideológiailag én értem azt, hogy mik a párhuzamok, de a fasiszta rendszerek azok egytől egyig állami terrort és erőszakot használtak, és azért azt gondolom, hogy Donald Trumpra sok rosszat lehet és érdemes is mondani, de egyelőre állami terrort és erőszakot nem használ. Tehát én azért még egyelőre nem használnám a fasizmus kifejezést.
Én példaként hoztam föl, valójában autoriter rendszerekre gondoltam, és az autoriter gondolkodás, ami lényegében lehet populistának is nevezni, Milei argentin elnöktől kezdve Orbán Viktorig bezárólag, Putyinig bezárólag, Erdoganig bezárólag, és hamarosan egy csomó más országban is. A lényeg az az, hogy azzal teszik nevetségessé az eddigi liberális rendet, hogy azok elhitették azt a szerintük butaságot, alaptalanságot, hogy nem minden a hatalom, nem minden a pénz. És akkor vissza is vonom a fasiszta hasonlatot, mert én tulajdonképpen nem ezt akartam mondani, hanem autoriter rendszernek a gondolkodását, és én azt látom, hogy most Donald Trump kiejt egy mondatot, és Amerika elalél, és a világ, akár tetszik, akár nem, látványosan azt szalutál neki.
Igen, de autoriter rendszer nagyon sok fajta volt. Tehát ugye a 20. század az tel is tele volt autoriter rendszerekkel, mind olyanokkal, amelyik jobboldalinak mondták magukat, fasizmus, nácizmus.
De a kommunizmus is ilyen volt.
És pontosan, és ugye olyanoknak is, amelyik baloldalinak hazudták magukat, tehát például a sztálinizmus, maoizmus, stb. Tehát, hogy mindenfajta autoriter rendszerünk volt, és azért ez egy nagyon tág fogalom. Mi történik szerintem a trumpizmussal?
Nos.
Van egy nagyon jó spanyol szerző, úgy hívják, hogy Ortega y Gasset, 20. század első fele. Neki volt egy nagyon jó könyve, az a címe, hogy a tömegek lázadása. Ő nehezen besorolható így ideológiailag, tehát ő valójában nem lehet ráhúzni, hogy akár bal, akár jobb oldali lenne, akár liberális. Egy ilyen szociológus volt, aki azzal foglalkozott, hogy hát a modern tömegtársadalmak azok kitermelnek egy olyan kontrasztot az elitek és a tömegek között, amiben hát egy idő után, és ugye hát ez párhuzamosan fut azzal, hogy a tömegek hát vagy megkapják egy demokráciában a szavazati jogot, vagy egy nem demokráciában törekednek arra, hogy valamennyire azért az ő szavuk is hallatszon és befolyást szerezzenek. Szóval a tömegeknek a tudati állapota az egész egyszerűen nem követi le a világ komplexitását. Tehát, hogy az iskola rendszer nem adja meg nekik azt a fogalmi készletet, hogy mi történik a világban, a média nem képes ezt közvetíteni, nagyon sok ilyen bulvármédia vagy színvonaltalan média van, amihez ők hozzáférnek, és inkább azt hallgatják. Ugye ez a mostani internetes korszakban még kiegészül azzal, hogy gyakorlatilag bárki bármilyen baromságot kirakhat az internetre, és ez terjedni fog. Szóval, hogy a tömegeknek a ilyen valóságérzékelése az elszakad a tényleges folyamatoktól. Ugye az eliteket se menti fel Ortegai Kasszel, tehát hogy az elitek is közben persze lopnak, csalnak, hazudnak, ezt egy idő után érzékelik a tömegek, és ilyen nagyon egyszerű magyarázatok alapján valamilyen vezérek mögé beállnak. Ez a vezér az azt mondja nekik, hogy jól érzékelitek, hogy itt az elitek lopnak, csalnak, hazudnak, álljatok mögém, és akkor majd a ti érdeketekben én megdöntöm ezeket az eliteket. Most Donald Trump szó szerint ezt csinálja, tehát azt mondja, hogy lecsapolja a mocsarat, ugye a mocsár az a washingtoni politika, hogy ő majd lecsapolja a mocsarat, és a kisembernek a nevében, érdekében átalakítja az amerikai politikai rendszert. És aki Trumpra szavaz, azok elhiszik azt, hogy ő tényleg ezt csinálja, miközben hát ugye napnál világosabban látszik, hogy a Trump az maga az elit figura. Tehát az egész életét az amerikai politikai és kulturális és
üzleti gazdasági
elitben élte le. Akik ott voltak a beiktatásán, ugye nagyon beszédes volt, hogy az első sorban álltak az oligarchák. Tehát most ezeket nem szépítsük, tehát egy Zuckerberg, egy Bezos, egy Pichai, egy Musk, ezek oligarchák, tehát ők gyakorlatilag bevásárolták magukat a politikába. Rengeteg példát lehetne hozni, ugye Elon Musk konkrétan megvásárolt magának egy állami intézmény, vagy ilyen pozíciót, de mondjuk Bezos is utasította az általa tulajdonolt újságot, hogy mit írjanak és mit ne írjanak. Tehát ez a klasszikus oligarha szerep ezek az emberek, és a mögöttük lévő sorban álltak Trump miniszterei, vagy leendő miniszterei. Tehát, hogy az oligarchák prominensebbek egy beiktatáson, mint a leendő miniszterek, akik között maguk is nagyon sokan egyébként oligarchák, akkor azért ez egy nagyon sokat mondó történet arról, hogy ugye, ha elemzi az ember Trumpnak a programját, legyen az a klímaváltozás, legyen az a gazdasági újraelosztás, hogy értem gazdasági irányít, semmilyen értelemben. Nagyon sok szempontból lehet kritizálni a demokratákat, de azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy a legtöbb ember számára a demokraták programja jobb lett volna, mint Trump programja. Trump egyáltalán nem a kisember érdekében politizál, viszont döbbenetesen, ügyesen elhiteti velük, és ezek az emberek pedig nagyon-nagyon fogékonyak. Tehát ezért én Ortegai Gasszetnek ezt a tömegek lázadása munkáját ajánlanám, mint egy hasznos irodalmat ennek a helyzetnek az értelmezésére.
Itt hazánkban, Romániában, szerte Európában, az Egyesült Államokban most már primér módon látjuk, hogy a tömegeket azok a dolgok nem izgatják igazából, amelyek valóban az ő sorsukat befolyásolják, sokkal inkább tudja őket befolyásolni, hogyha a hatalom nagy erőt tud propagálni magáról, erőt tud mutatni. A Trump beszédében egyetlen szó nem esett azokról a hihetetlen igazságtalanságokról, szociális és gazdasági igazságtalanságokról, amelyek az amerikai társadalmat gyötrik, viszont az a gondolat, hogy Amerikát naggyá tesszük, a gloár, ez hihetetlenül tud vonzóvá lenni, ahogy ez most Magyarországon is láttuk az elmúlt 14 évben, tehát tulajdonképpen a leegyszerűsítettem mondom is Amerikára másként igaz, mint Magyarországra, a nacionalizmus, az amerikai kivételezettség, az az sokkal vonzóbb hívószó, mint minden más, és ugyanez jellemzi ma véleményem szerint Izraelnek a politikáját is, és például Magyarországnak a politikáját, Argentina politikáját, és mindenkinek. Tehát az igazságosság az másodlagossá válik. És ez a propagandának
az. Egyetértek, abszolút. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek olyan emberek nem kis részben, akik olyan gazdasági értelemben nem túl sikeresek. Tehát ők nagyon sokszor, nem mindenki, tehát nyilván sikeres emberek is szavaztak Trumpra, de nagyon nagy, széles tömegek, akik alapvetően nem jártak jól itt az elmúlt évtizedek globalizációjával, vagy amerikai gazdaságpolitikájával, de vannak más területei is az életnek, ahol az ember identitást tud kreálni magának. Tehát ugye a pszichológiának van egy olyan ága, hogy narratív pszichológia, arról szól, hogy mindenki próbál valami fajta történetet mesélni magáról, hogy ő kicsoda, miért fontos ő, miért értelmes az, vagy lényeges az, hogy ő a világon van. És hogyha nem tudom azt elmesélni, hogy én egy sikeres vállalkozást vezettem, vagy mit tudom én, valami kreatív művész vagyok, vagy bármi, akkor elkezdek olyan identitás elemekre hagyatkozni, amelyeket olyan nagyon sokat nem kell tenni. Na, ilyen például az, hogy amerikainak születtem. Tehát, hogy az nem...
Az egy kivételezett állapot, mint ahogy én magyarnak születtem, vagy zsidónak születtem, vagy bárminek, az egy olyan állapot, amire nekem büszke tudok lenni, és tudok vele kvázi tüntetni. De ez egy része a dolognak, a trumpizmusnak a másik része az a hihetetlen, néhány nap alatt bebizonyosodott nemzetközi sikeressége. Davosban az ő beszédét várta mindenki, és amit ő mondott, anélkül, hogy szakember lenne bármilyen területen, amit ő mondott, és ott ültek szakemberek, egyszerűen elaléltan várták, és annak megfelelően alakítkul most a következő napokban a világ, ahogy ő ezt elvárja. Számtalan példáját tudnám most elmondani, hogy Németországban hogy nyilatkozik a kancellár. Ő is már azt mondja, hogy ki kell toloncolni, azt mondta Scholz. Ki toloncoljuk őket. Mint ahogy a deportálás szó is hangzik. Hozhatott volna, de németül ez nem hangzik jól. De mondhatnám azt is, hogy mindenben az orosz oldalon is már szinte titkolják, hogy szankciókat akar ellenük szembe beléptetni, hanem azt mondják, hogy Trumppal lehet tárgyalni. Mindenki megadja magát.
Én abban azt hiszem, hogy igazad van, amikor az erő fogalmát kiemelevít, és ez ugye ugyanúgy igaz a nemzetközi kapcsolatokra, hiszen ugye Trump tulajdonképpen beleül egy olyan pozícióba, ami a világ legerősebb országának a vezetőjének a pozíciót. Ez nem ő személyes hatalma ez, hanem egy pozíció, amit sikerült elnyernie. De ugyanezt történik szerintem a hétköznapi életben is. Tehát, hogy a Trump személyisége az azt sugallja, hogy semmi más nem számít, csak az, hogy mennyi pénzed van, mekkora hatalmad van, mennyire vagy erőszakos, minden más mellékes, tehát elvek nem számítanak, koherencia nem számít, tehát hogy tegnap ezt mondtad, ma azt mondtad, aztán megint ezt mondod, koherencia nem számít, az se számít, ha hazudtál, az se számít, ha rajta kaptak, nem számít az empátia, nem számítanak az ideológiai elvek sem, te ugye az elején kiemelted, hogy a liberális demokráciák, de hát ugye Trumpot konzervatívnak sem nevezném, tehát hogy a 3-4 hagyományos ideológia közül konzervativizmus, liberalizmus, szociáldemokrácia, zöld ideológia, ezek közül egyik be se tartozik, tehát hogy egy hagyományos konzervatív azért mégiscsak mondjuk tegyük fel a Biblia alapján, vagy a 10 parancsolat alapján próbálná meg megítélni a Trump életművét, személyiségét, munkásságát. Hát a 10 parancsolatból megkockáztatom. Hát azért ölni talán nem öl, de azon kívül gyakorlatilag szerintem majdnem minden egyes parancsolatot megszegett. Tehát, hogy konzervatívnak sem mondanám Trumpot. Én nekem egyébként, hogy még egy irodalmat behozhatok, ha valamire nagyon haj az Ayn Rand-nek az ideológiája, amit nagyon, hát hogy tulajdonképpen neoliberalizmusnak, vagy piaci fundamentalizmusnak nevezném. Ayn Rand egy orosz származású amerikai írónő volt, a 20. század közepén. Hát ő nem annyira ilyen explicit politika elméletet írt, hanem inkább regényeket. És ő az, aki gyakorlatilag ezt az ideológiát megfogalmazta, hogy semmi más nem számít, csak az erő, csak az önérdek, akkor teszel jót mindenkivel, hogyha önző vagy. Szerintem nagyjából az Ayn Rand-i ideológiának felel meg Trump, semmelyik klasszikus, hagyományos, elvszerű nagy ideológiai irányzatban nem sorolható.
Igen, egyébként nyugodtan én merhetem, neked nem kötelező a magyar helyzetet különösebben behozni ide, de én 2017 óta figyelem a ideológusait, az Orbán Viktor mellett dolgozó, köztük a történész asszony Schmidt Máriának a gondolatait, és azokban újra és újra visszajön ez a gondolat, hogy csak és kizárólag az erő, a hatalom, a pénz számít, és mi úgymond liberálisok olyan hülyék vagyunk, legalábbis én magamat hülyének tartom, hogy elkezdem az ellenkezőjét hirdetni teljesen impotens módon. Az embereket valóban az érdekli. És azért tudnak ilyen sikeresek lenni ebben a korban, ez a Zeitgeist hozta magával, meg az internet, stb., hogy az ő úgymond igazságuk igenis napról napra világosabban tör előre. Az egy másik kérdés, hogy a végén össze fog omlani, de abban nem hiszek, hogy nem Trumpnak dolgozik per most az idő, és nem hiszek abban sem, hogy nem Orbán Viktoréknak dolgozik az idő. Én igenis azt mondom, hogy most ebbe az irányba megyünk, mert amit Davosban láttunk, hogy bejelent, hogy ezt követelem Kínától, ezt követelem Oroszországról, ezt követelem Európától, és nincs egy igazi másik erő, amelyik azt mondaná, na ne dumálj már apukám, hát azért mi is létezünk. Nem, csak az van, hogy megpróbálunk egyezkedni, megpróbáljuk seggét nyalni a diktátornak, idézőjelben mondom, hogy a diktátor, aki diktál nekünk, Németországnak, nekünk Spanyolországnak, nekünk Franciaországnak, nekünk Oroszországnak. Az fog történni, amit te mondasz. Mondják ők, mielőtt még ez az ember hatalomra jutott volna, arról beszéltek. Mind. Hogy vége az amerikai világrendnek. És pillanatok alatt vissza, nem úgy visszatért, hanem Trump a főnök.
Én most kicsit felhergelted magad, de azt hiszem, hogy igazad van tulajdonképpen, mind a kettőben. Tehát én azzal is egyetértek, hogy a Fidesz mellől szépen lassan elkoptak a konzervatív kereszténydemokrata értelmiségiek, ők ma már ellenzékiek Magyarországon, számos ilyet tudnánk mondani. És ami maradt, az valóban, tehát én egyetértek Schmidt Mária, meg inkább Ayn Rand-hez hasonlít. És abban is igazad van, hogy a nemzetközi viszonyokban Trump nagyon erős. Ez az is kellett egyébként, ez nem csak Trump, hanem hogy azért Európa nagyon zuhant. Tehát azt lássuk be, itt a Draghi jelentés is bemutatja gazdaságilag, de hát politikailag is. Tehát hogy az összes nagy országban elhúzódó politikai válság van, ugye a Brexit-tel a britek kiléptek, és azóta se találják magukat. Németországban állandó politikai válság van, ami azért szokatlan. Olaszországban gazdaságilag is, politikailag is. Macron is nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Még talán a lengyelek tartják magukat valamennyire a nagy államok közül. Nincs ereje Európának. Más, a BRICS országok szintén túl gyengék ez. Én még mindig a kínaiakat gondolom egyébként hosszabb távon egy ellentartó erőnek, tehát valahol azt gondolom, hogy Kínának akkor a tömege, innovációs kapacitása, potenciálja, de hát ugye Kína sem egy demokratikus állam, tehát hogy ellentarthatnak Amerikának, de ez nem egy olyan ellentartás lett, amit mi Európából szeretnénk, hogy egy nyitott, demokratikus, hanem hát ez is egy autoriter ország. De tulajdonképpen egy autoriter irányba menő Amerika és egy már autoriter Kína küzdelme várható szerintem a következő évszázadban, ezért megértem, hogy felhergelted magad egy kicsit.
Köszönöm a megértést, valóban én is érzem, csak nem vagyok képes kontrollálni magam, mert már öreg is vagyok, meg hülye. De ennek dacára merem most azt mondani, hogy van jó oldala a dolgoknak. Mert mi van akkor, hogy ha elfogadjuk, hogy léteznek jó diktátorok. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel az autoriter hozzáállással képes Donald Trump és csapata rávenni az arabokat és az izraelieket, hogy találjanak egy modus vivendit. Képes rávenni Oroszországot és Ukrajnát, hogy találjanak egy modus vivendit. És ezáltal a világ éppen Trumpnak a diktátumai alapján jobbá tud válni, az egy másik kérdés, hogy milyen hosszan. De rövid távon én jó oldalát is látom, eredményes oldalát, jó eredményes oldalát is látom ennek a diktátumpolitikának, ennek az új világdiktátumpolitikának.
Hát én most éppen azzal foglalkoztam itt az elmúlt hónapokban, hogy megpróbáltam ezt a kérdést végig gondolni, hogy vannak-e jó diktátorok? És így megpróbáltam végignézni különböző ilyen nemzetatyákat, nemzetvezetőket, akik így hosszú időn keresztül dominálták egy adott ország politikáját, néha konkrétan a nemzetatyának nevezik őket, mint mondjuk Atatürk esetén Törökországban, és hát azért azt mondanám, hogy ez nagyon-nagyon ritka. Tehát igazából Lee Kuan Yew, szingapúri, hát ott is inkább autoriter vezető, mint konkrétan diktátor. Talán az egyetlen jó példa arra, ahol valaki nagyon rátenyerel egy államra, és ezt a hosszabb távon felfejleszti. Az a helyzet, hogy időről időre ezek az autoriter vezetők persze átmenetileg tudnak gazdasági sikereket produkálni, de hosszú távú és tartós sikereket én azt gondolom, hogy nem. Talán még Park tábornok Dél-Koreája, ami még így említhető, de egy idő után ezek az országok is demokratizálódnak. Szerintem nagyon hiszek ebben az ilyen jó, sikeres autoriter vezető hosszabb távon. Csak tipikusan azért nem, mert ezek az autoriter vezetők, ezek tipikusan a saját szakállukra dolgoznak, tehát abban kivétel nagyon Lee Kuan Yew vagy Park tábornok, és leginkább azért, mert fenyegetett országokban éltek, tehát olyan országokban, amelyeknek az egzisztenciális egyszerűen a léte is fenyegetve volt, de általában az történik, hogy ezek az autoriter vezetők, ezek a saját érdekükben politizálnak, magukhoz szívják az erőforrásokat, ugye tavaly Nobel-díjat kapott Acemoglu és Robinson szerzőpáros, miért buknak el a nemzetek, hát tipikusan azért, tehát ahelyett, hogy terítenék az erőforrásokat, ahelyett magukhoz vonzák, erre én látok jeleket. Magyarországon ez teljesen egyértelmű, de én látok Trump esetében is erre jeleket. Szerintem Trump is nagyon erősen saját szakállára dolgozik, saját meggazdagodása érdekli, és szerintem nem igazán elkötelezett ő, bármennyire is mondja, hogy az amerikai kisember sorsát javítsa. Az első intézkedése is tele vannak olyan lépésekkel, ami kifejezetten rosszabb a hétköznapi Amerika, azoknak az embereknek, akik rászavaztak. Tehát én nem hiszek abban, hogy Trump valami fajta nagy fellendülést hozna, ráadásul ugye jó állapotban veszi át az amerikai a gazdaságot, tehát hogy arról sincsen szó, hogy most valami óriát, hogy ez a tegyük nagyjá Amerikát, hát azért Amerika szerintem nagy, tehát ahogy mondod, nemzetközileg óriási tekintélye van, a meghatározó ország. Gazdasági mutatók, tehát sokkal gyorsabban nőtt az Egyesült Államok az elmúlt években, mint Európa, Kínánál is, az amerikai tőzsde szárnyal, Amerikában vannak a nagy mesterséges intelligencia vállalatok, ugye itt ez a 7 mesterlövész részvény, döbbenetesen. Akárhova nézünk, ez nem egy rossz állapotban lévő gazdaság, ezt nem kell nagyját tenni, Amerika alapvetően még mindig egy nagyon nagy ország.
De én most azt merem vitapontként előhozni, hogy te tény alapon bizonyítasz valamit, amit a lakosságunknak egy része, aki érdeklődik, odafigyel. De leszarja, mert az embereket az érdekli, és az vonza, ami az álomrész az egészben. Ha Trump azt mondja, hogy Amerika eddig borzalmas volt, de most jó lesz, akkor elfogadják. Ha Orbán Viktorék 14 éven keresztül mindent meghamisítottak, de volt rá vevőkör, újra és újra egyre többen megszavazták, vagyis nem a tényvilág érdekli az embereket. Azon csodálkozom, hogy egy Németországnak a vezetői, Franciaországnak a vezetői, Kínának a vezetői, Oroszországnak a vezetői, tök mindegy, egyik demokratikus, a másik autoriter rendszer, sokkal rosszabb, mint Amerika az egyik, a másik pedig sokkal jobb, mint Amerika, mégis meghajolnak az álomvilágot előadó, tehát egy csomó mesét mond el, ami tényszerűen nem igaz, Donald Trump.
Ezért bátorkodtam az elején ugye behozni Ortega y Gasset-nek a Tömegek lázadása című könyvét, mert hogy ez pontosan ezt írja le, hogy amikor a tömegek megfogalmazzák a politikai kívánalmaikat, akkor azt nem feltétlenül racionális, saját, jól felfogott érdekükben teszik, tehát nem azokra az adatokra támaszkodnak, hogy nem tudom, milyen a foglalkoztatás, milyen a bérhelyzet, mennyire nő a GDP, mi van a tőzsdével, stb., mi van a klímahelyzettel, globális felmelegedés. Nem ilyenekre alapoznak, hanem ahogy mondod, irracionálisabb, emocionálisabb, szubjektívebb, hát nagyrészt ilyen kulturális identitás elemekre, amerikai vagyok, férfi vagyok, fehér vagyok, ilyenekre, és radikális vagyok, tehát ilyen csomó ilyen nagyon szubjektív elem, és hát az van, hogy igazából a politikusok Európában is hiába próbálnak egy ilyen konzervatívabb, racionálisabb, régi módi módon állni a politikához, de azt látják, hogy kicsúsznak alóluk a tömegek, és csúsznak át azokhoz, akik hajlamosak emocionálisan érvelni. Ez nem biztos, hogy így kormányoznak, tehát erre a Giorgia Meloni szerintem Olaszországban nagyon jó példa arra, hogy ellenzékben nagyon tüzes, nagyon populista, nagyon demagóg, és aztán kormányra kerül, és elég hirtelen racionálissá válik. Ez Trump oldaláról nem fenyeget minket, szerintem ő szerintem személyében képtelen erre. De szerintem a hagyományos politikusoknak, a hagyományos pártokban kicsúszik alóluk a tömeg, és elmennek ilyen irracionális irányba.
De azt elfogadod, hogy néhány nap alatt a világnak új idézélbe mondom, és most találtam ki ezt a kifejezést, Zeitgeist diktátora van. A korszellemet maga Donald Trump diktálja. Orbán Viktor valóban megelőzte, mert valójában ő is nagyjából ugyanezt csinálta, és talán van egy iskola körülötte Orbán körül, és ugyanazok Milei, argentin elnök, és Donald Trump, és stb. De az biztos, hogy ezeknek áll a világ, és most már átmegy ez a szubjektív álomvilág a valós világba. Mert amiket Davosban mondott, azok kőkeményen belemennek a valóságba. Európának, Kínának igenis hatalmas vámokat kell majd fizetnie, hogyha nem úgy csinálják a dolgokat, ahogy az Egyesült Államok elnöke mondja. És ő ezt nem viccesen mondja, és nem csak álomvilág alapon mondja, hanem elvárja. És azokat meg fogja büntetni, akik nem úgy csinálnak, ahogy ő mondja. És ebbe átmegy a szubjektumban az objektivitásban.
Én azt gondolom, hogy ez a Zeitgeist, ez már egy jó 10-15 éve zajlik, tehát szerintem ez nem most kezdődött.
De most ment át a gyakorlatba, a globális gyakorlatba.
Én azt látom, hogy amikor Orbán Viktor egyik elsőként hatalomra jutott Magyarországon, akkor ilyen vezető magyar értelmiségiek, Heller Ágnes például, úgy értelmezték ezt a jelenséget, hogy hát ez egy ilyen Galapagos-sziget. Hát, hogy mindenhol máshol a jobb oldal az olyan szimpatikus, centrista, gyakorlatilag liberális, tehát egy ilyen...
Én is így gondoltam.
Stb. És akkor Orbán Viktor és a Fidesz az egy ilyen anomália, egy Galapagos-sziget, ami megmarad, de hát a világ megy tovább, és hosszabb távon nem ennek a Galapagos-Fidesznek fog állni az ászló, de találja őket azt, hogy a világ nem ilyen. Aztán szépen lassan egyik ilyen vezető jött a másik után, Putyin, Erdogan, Kaczynski, Vucic, Salvini, Farage, Wilders, Netanyahu, Módi, rengeteg hasonló vezető, és szerintem szépen lassan azért be kellett látni, hogyha az ember nyitott a valós tényekre, hogy Orbán Viktor egyáltalán nem egy anomália, és nem egy Galapagos, hanem ez a Zeitgeist. És azért Trump már 2015-ben bejelentkezett, tehát hogy ő nem egy új jelenség, és a 2015-ös kampánya Trumpnak teljesen ugyanezt a personát hozta, de szerintem ez egy sokkal hosszabb idő óta tartó Zeitgeist. Most kulminálódik, tehát azzal, hogy másodszor is megválasztották, maga biztosabb, mint valaha, a többi országban is alapvetően hozzá hasonló szelek fújnak. Ezzel persze most erősebbnek érezzük, és kulminálódik, de szerintem ez egy legalább egy évtizedes, hanem másfél évtizedes trend.
Jó, elfogadom. szeretném megtudni, hogy konkrétan közgazdászként beszélj most. Mit vársz attól a világgazdaság és a világ sorsa szemszögéből, hogyha mindazok a fenyegetések, amelyeknek alapja az, hogy Amerikát eddig igazságtalanságok érték, ezt mondja Donald Trump, igazságtalanságok érték Európa részéről, Kína részéről, mindenki részéről, és ő most csak a történelmi igazságtételt akar elérni Amerika számára, hogyha ezeket a büntető intézkedéseket meghozza a világkereskedelemben, hogyha a vámok világa visszaáll, holott korábban az volt a zeitgeist, hogy a vámokat mindenütt föl kell számolni, totális szabadkereskedelem, most az ellenkezőjében megy át. Tehát te mit vársz a világtól, a gazdaságilag?
Hát. Ugye, ne felejtsük el, hogy ennél van még egy fontosabb dolog, és ez a klíma. Tehát az, hogy ugye, ő kivezeti újra és újra az Egyesült Államokat a Párizsi Klímaegyezményből, és még retorikájában és jogszabály alkotásában is afelé tolja az egészet, hogy foszilisek, felejtsétek el ezt az egész klíma dolgot, ez egy hiszti, ez nem történik, tehát ezzel tulajdonképpen szabad utat ad annak, hogy az Egyesült Államok kibocsátása döbbenetesen nőjön, szóval ez szerintem még egy szinten nagyobb probléma. A kereskedelemben meg hát ugye itt az a helyzet, hogy gyakorlatilag ma már alig élnek olyanok a Földön, akik még emlékeznének arra, hogy volt egy szabad kereskedelem előtti időszak. Tehát így a 19.-20. században, 20. század elején igen sokszor az volt a normális, hogy bizony az országok vámokat használtak, kvótákat használtak egymással szemben. Az Egyesült Államok is használt vámokat Európával szemben, európai országok is egymással szemben. Tehát igazából az volt a ritka, amikor valakik vámok nélkül kereskedtek. Aztán ugye a második világháború után a GATT-tal, meg a WTO-val, a világkereskedelmi szervezettel szépen lassan leépítették ezeket, ugye az Európai Unió az eleve erre a logikára épült. Tehát most már több generáció megszokta, hogy nincsenek vámok, vagy nagyon alacsonyak, de inkább nincsenek, és az egész ebbe az irányba tolódik, tehát ezt is ilyen természetesnek vettük, hogy hosszabb távon az egész bolygó egy nagy szabadkereskedelmi övezetté válik, és akkor ez ugye globalizáció, különböző termékek. Most ez látszik, ez visszafordulni látszik, tehát hogyha Trump ezeket bevezeti, akkor nyilvánvalóan nem tudja megtenni az Európai Unió, nem tudja megtenni Kína, hogy ezeket ne reciprokálja, de már az európaiak is elkezdtek vámokat használni a kínaiakkal szemben, kínaiak is reciprokálni fognak. Ez gyakorlatilag a globalizáció megfordítása, hiszen ugye ez azzal jár, hogy hát ezek a termékek, itt nem arról beszélünk, hogy 3-5%-os vám, itt 50-60-100%-os vámokról beszélünk, ami gyakorlatilag nem a megnehezítése, hanem az ellehetetlenítése annak, hogy kívülről termékek érkezzenek a mi gazdaságunkba. Ha ez tényleg végigfut, akkor ez azzal jár, hogy egy gazdasági dezárkózás lesz, mindenki a saját termékeivel próbál meg majd boldogulni, és hát ebből nem úgy néz ki, hogy Európa jön ki a legjobban, hiszen a már említett Draghi jelentés, az pont arról szól, hogy Európa szinte semmiben nem versenyképes, tehát a polgári repülőgép gyártáson és a robotikán kívül nem nagyon említ olyan technológiát a Draghi jelentés, amiben Európának versenyelőnye lenne. Minden másban gyakorlatilag külső technológiára szorulunk. A kínaiak rettentő dinamikusak, tehát hogy lesz egy amerikai technológiai infrastruktúra, lesz egy kínai, és én nagyon félek attól, hogy ebben a versenyben Európa egyszerűen nagyon-nagyon le fog maradni. Tehát mi egy idősödő, fogyónépességű, lassú, technológiailag lemaradt, hát egy ilyen életminőség skanzen vagyunk, tehát én egyre inkább azt látom utazván világszerte, hogy Európára úgy tekintenek mások, idejönnek, és lefotózzák, hogy ezek milyen kitűnően élnek ott, amit tudom én az olasz kisvárosokban, amikor kávéznak, vagy Párizsban, amikor ebédelnek, ilyen szép nyugodt kisvárosaik vannak, de egy ilyen skanzen válunk, de technológiailag nem várnak tőlünk semmit, nem néznek úgy ránk, mint egy egy technológiai, most roppan össze éppen a német autóipar, alig lesz majd olyan technológia, amiben mi tudunk versenyben lenni, és akkor az azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban és Kínában 5-10 év múlva sokkal fejlettebb technológia lesz, mint nálunk.
De ez egyébként, amit te most elmondtál, bennem azt az érzést erősíti, hogy előbb-utóbb háborúk lesznek, hiszen természetes, hogy mindegyik nemzet azt fogja mondani, hogy mi vagyunk a legjobbak, mit csináltuk a világot, mi vagyunk a legfantasztikusabb, a magyarok adták a legtöbb tudóst, a legtöbb Nobel-díjat, stb. És ekközben semmit nem tudunk értéket adni a világnak, csak összeszerelést, de a Magyarország az nem is lényeges ebből a szempontból, nem az. Te azt mondod, hogy Európában, európai lemaradás, ez azt fogja eredményezni, hogy Európában a nemzetek, a nemzetállamiság lesz a mérvadó, és nem a közösség, mert azt mondják, hogy közösen se tudtunk semmit se csinálni, akkor próbáljuk meg egyenként, külön német, külön francia, stb., ezek is egymásnak fognak menni, és természetesen különböző nemzetek nem fogják hagyni, hogy mindent Amerika és Kína csináljon. Az oroszok, a nagy orosz lélek, az fogja hagyni, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy nevetséges az egész világgazdaságban, meg a technológiai fejlődésben a szerepe. Hát akkor ők na, hogy inkább katonailag fogják akarni bemutatni magukat. Tehát azt mondom, hogy amifele megyünk, ahogy te ezt leírtad, az maga a háborúk fele vezető út. Ahogy a francia elnök mondta, le nationalisme, c'est la guerre. A nacionalizmus maga a háború.
Én ezzel egyetértek sajnos több okból is. Tehát ugye van egy ilyen tézis, ez nagyon régóta létezik a nemzetközi kapcsolatok elméletében, hogy az egymással kereskedő országok azok kisebb eséllyel fognak háborúba bonyolódni egymással. Most nyilván lehet ellenpéldákat találni, tehát nyilván mit tudom én, Oroszország és Ukrajna között is volt intenzív kereskedelmi kapcsolat, tehát ez nem egy ilyen abszolút szabály, de azért azt gondolom, hogy hosszabb távon az kimutatható azok a mechanizmusok, hogy a mit tudom én, itt országok exportálnak, felvevő piac a másik, nyersanyagokat veszünk onnan, függünk egymástól, akkor kisebb a motivációnk, hogy háborúba keveredjünk egymástól függő országok. Ez azzal is jár, hogy utaznak emberek, üzletemberek, emberi kapcsolatokat építenek, turizmus, stb. Megismerjük egymás termékeit, a termékeink keresztül a kultúráját, tehát elfogadóbbak is leszünk. Szerintem a kereskedés az egy jó ilyen találkozási pont országok és kultúrák között, és csökkenti a konfliktusokat. Hogyha ez leáll, hogyha ez visszafordul, akkor ez egy elszigeteltebb világ lesz, kevesebbet fogunk tudni egymásról, kevesebb emberi kapcsolatunk lesz, és akkor valóban az lesz, hogy Oroszország jó példa, mert azt mondtad, hogy ugye, fogja engedni az orosz néplélek, hogy ők már most függőek. Hát Oroszország gyakorlatilag a fosziliseken kívül semmit nem tud exportálni.
De ezt eltagadják, ezt eltagadták eddig.
Ez nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen az egész háborús dísz szerintem erről szól. A Putyin Medvegyev páros az évtizedek óta minden választáson megígéri, hogy diverzifikálni fogják az orosz gazdaságot, amire egyébként esélyük is lett volna. Tehát mondjuk gondoljunk bele, milyen döbbenetesen ügyes programozói vannak Oroszországnak, hackerei meg stb. Miért ne lehetett volna mondjuk egy IT nagyhatalom, de sok minden mást is exportálhattak volna, de nem, tehát maradtak egy foszilis exportőr, és igazából ennek a technológiai lemaradásnak, hogy Amerikából, Európából vásároltak technológiát, most, hogy nem tudnak, most Kínából vásárolnak technológiát, akkor ennek az elfedése az az orosz nacionalizmus, ami hát a Krím meg a Donyecki történetekbe torkolott. Putyinnak az első évtizede egyébként meglehetősen sikeres volt, tehát az első évtizedben kifejezetten összekapta az orosz társadalmat, gazdaságot. A második évtizedében kezdődött el ez a technológiai és egyéb lemaradás, és azonnal megjelent a felfokozott nacionalizmus, és hát úgy tűnik, hogy ezt az orosz társadalom nagy része el is fogadja. Tehát nem az van, hogy van egy ilyen nagy igazság pillanata, hogy úristen, Oroszország periferizálódik, betagozódunk Kína alá, hanem az van, hogy tényleg egy ilyen valóságtagadásban nem mindenki nyilván, tehát mit tudom én, Navalnyi követői nyilván szerettek volna valami igazság pillanatot, igazságbeszédet, de azért az orosz, mindenki azt méri, független elemzőközpontok is, hogy bizony Putyinnak van támogatottsága is, és meghatározó támogatottsága van. Még akkor is, hogyha diszkontáljuk az egészet azzal, hogy nincsen szabad sajtó, meg minden, de azért nem csak ez. Tehát olyan országokban, ahol egyébként van lehetőséget szabad sajtót működtetni, lásd Magyarország, ott is egyébként az van, hogy azért a nacionalizmus egy nagyon erős erő a valósággal szemben.
Igen, és egyre inkább így lesz Csehországban, Szlovákiában, és most már Romániában is, ez adatok egyértelműen ezt mutatják, tehát semmi jót nem látok én legalábbis az aktuális helyzetben. Tulajdonképpen az egyetlen kapaszkodó a végén Donald Trump, mert ő rendet csinál. Tegyük föl, hogy ő neki az a győzelem, hogy puskalövés nélkül történjenek meg mindazok a dolgok, amiket ő akar. Na most Amerikán belül, az elején már beszéltél róla, ezzel párhuzamosan nyilvánvalóvá vált, hogy soha annyira a dolgok legelső sorában szó szerint ott vannak az oligarchák. Milyen világ az, ahol néhány technológiai szupermilliárdos, $1000 milliárd vagyonokkal, fejenként majdnem $1000 vagyonokkal kis túlzása, azok vannak az elnökkel összezárva, és az elnök, mint egy maffia vezér, ő a boss, és egymás ellen ki is játszani tudja ezeket az ő fenekét szabályosan nyalogatni kezdő, korábban ellene fordult milliárdosokat.
Ez egy nagyon-nagyon fontos felvetés, hogy ugye amikor az internet kialakult, akkor ezekre a technológiát, eleve az internetre ugye úgy gondoltunk, hogy ez egy ilyen bottom-up, decentralizált, mindenki egyenlő sztori, hát ugye az első dolog, amire rájöttünk, hogy ez nem így van, az internetet nagy-nagy-nagy gigantikus big tech cégek dominálják. Úgyhogy világossá váltak, hogy melyek ezek. A második lépés, hogy még mindig úgy gondoltunk ezekre a big tech cégekre, hogy hát ezek ilyen politikailag semleges, hatalmi mechanizmusok szempontjából semleges, tulajdonképpen technokrata szolgáltatók, akiknek nincsen társadalmi szerepe. És aztán szerintem most nagyjából döbben rá a világ, hogy ez nem így van. Ezek a nódusszá váló, csomóponttá váló tech oligarchák, ezek bizony előreléptek, és azt mondták, hogy mi szeretnénk politikailag is meghatározó szereplővé válni, társadalmi kérdésekben meghatározó szereplővé válni, és hát ugye egyrészt azért, mert óriási befolyásuk van, platformok felett őrködnek, megvásároltak sajtótermékeket, figyelnek a szavaikra, stb. Másrészt most már konkrétan bevásárolják magukat a politikai életbe, bizony az oligarchák meghatározóbb a szereplővé válnak, mint mondjuk, gondoljunk bele, a republikánus párt vezető politikusainál meghatározó mondjuk egy Elon Musk. Tehát nincs egy olyan második szereplő a republikánus pártban, akinek olyan sokszor figyelnének a szereplésére, a szavára, a befolyására, mint mondjuk Elon Musknak. És szerintem erre jött rá Bezos, erre jött rá egyre inkább Zuckerberg, hogy ide be kell tagozódni, nincs más, vagy te is játszod ezt a játékot, vagy kiszorulsz. Tehát, hogy persze ebben megint van magánérdek, tehát amikor ugye az az Elon Musk, akinek mondjuk amerikai állami megrendelésektől függ a SpaceX tége, és amerikai különböző ilyen környezetvédelmi és szociális intézmények próbálják meg korlátok közé tartani az őrültségeit, az majd ezeket meg tudja szüntetni. Arra ne beszéljünk, hogy rengeteg pénzt nyert ezzel, tehát hogy ugye befektetett körülbelül $250-270 millió a Trump kampányába, és ez az átfolyamat, amikor nyert a Trump, és világossá vált, hogy ő mellette a atyának jobbján ő lesz a gyakorlatilag az alelnök, tehát szerintem nagyjából most az alelnök pozícióban van. Ezzel az ő Teslájának az árfolyama a végén már 27 milliárd dollárral tette őt gazdagabbá. Befektet $270 millió, és az árfolyam fölmegy 27 milliárd dollárra. Ez egy nagyon jó üzlet, ez egy nagyon jó politikai befolyásszerzés. Elnök nem lehet, tehát a jó hír az az, hogy ugye a szabályok szerint, mivel ő Dél-Afrikában született, elnök nem lehet. Egyébként ugye a mai hír, hogy a republikánusok egyik kongresszusi képviselője már beadott egy jogszabályváltoztatást, ugye Amerikában csak kétszer lehet valaki elnök, így mindenki arra számított, hogy na legalább ez a Trumpnak az utolsó ciklusa, de már most elkezdtek azon dolgozni, hogy akkor...
Lehessen harmadszor.
Tehát valószínűleg a Trump abban gondolkodik, hogy ő szeretne még, nem tudom, elég idős, hogy a kora és az egészségi állapota ezt megengedje, de lehet, hogy ő abban gondolkodik, hogy ő szeretne harmadszor is elnök lenni, hogy a maszkot egyelőre kizárja azt, hogy ő Dél-Afrikai
származású. De ez Amerikában is így megy, hogy hirtelen egy konszenzus alakult ki, hogy a idézőjelben mondom, és bocsánatot kérek, hogyha sértő, de a nagy maffiának, a világ legerősebb maffiájának a főnöke, a Don, az ne legyen más, mint Donald Trump, és mindenki más bedolgozik neki. De olyan mértékben, hogy globálisan. Itt van ez a rákos rendező, és kiderül, hogy az arab befektetők neve Kushner, vagyis a Trumpnak a veje. Ő a Trump Tower licenszgazdája, és ők akarnak itten a rákos rendezőn valamit csinálni. És akkor itt már meglátszik az, hogy nem csupán pénzt lehet nyerni ebből az egészből, hanem lehet a nagy amerikai elnöknek a fenekét nyalni, jól lenni nála, azáltal, hogy az ő vejének az ereje révén, erejének az erősítése révén Magyarország beszáll ebbe a hatalmas amerikai hatalmi komplexumba. De ez más országokban is lehet látni, hogy így van. Vucsicstól kezdve az arab sejkekig bezárólag. De így működik most már ez a világ, és ebbe bele kell törődni.
Nagyon-nagyon jó megfigyelés szerintem, hogy valóban, tehát hogy ez így megy tovább Amerika határain túl is, és a globális elit, az most már egy elit, tehát hogy a helyi kiskirályok, azok betagozódnak tulajdonképpen ebbe a rendszerbe. Ez sem teljesen új jelenség, mert mondjuk, hogy Trump előző ciklusában Jared Kushnert kinevezte közel-keleti béke megbízottnak, ugye a hatalmas tapasztalatára építve, amit a New Jersey ingatlan piacon szerzett, ő majd megoldja a
közel-keleti helyzetet.
Több ezer éves mindenfajta hát sérelmekkel, fájdalmakkal terhelt probléma halmazát, majd Jared Kushner meg fogja oldani. De Jared Kushner, ő egy ilyen nagyon erősen cionista családból származik. Náluk aludt Benjamin Netanyahu, amikor annak idején még kisebb tisztségben Amerikába járt. És ez a Jared Kushner, ez kiderült, hogy Viberen beszélgetett és üzletelt Mohammed bin Salmánnal. Ugye Mohammed bin Salmán az a koronaherceg Szaúd-Arábiában, és Szaúd-Arábia elméletileg gyűlöli Izrael, gyűlöli a cionistákat, de kiderült, hogy az amerikai külügyminisztérium fogalmasa volt, hogy ezek miről beszélgettek, mert a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve üzleteltek, Viberen kommunikálva. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy egy dolog, hogy mit mondanak, ezt az emberek elhiszik, szavaznak, és közben meg ezek a helyi kiskirályok, ezek gyakorlatilag az üzleti érdekeik mentén összeszerveződnek. Nyilván vannak alulfölé rendeltségi viszonyok, de mindenki megtalálja a helyét ezekben ez a globális elithálózatokban. Azok a tömegek, akikről Ortegai Gasset beszél, ők meg tulajdonképpen azt se tudják, milyen mozit néznek.
Pontosan így van. Nem tudják, hogy milyen mozit látnak és néznek. Ők befizettek egy mozira, ami úgy tudnak nézni, hogy ez nekem való. Mert úgy van az egész előadva, hogy te is jól jár, ő is jól jár, mindenki boldog legyen ezzel az álommal, amit mi nyújtunk, ezt én értem, de ugyanakkor azt is érteni kezdem, hogy milyen, tulajdonképpen tényleg zseniális az Orbán Viktor és csapata. Tehát ők ezt a dolgot pozicionálták, bemérték, és a dolgok amit most elmondtál, az nagyjából arról szól, hogy ők, ez a pici kis Magyarország kis miniszterelnöke valóban beszállt a nagyon nagyoknak a játékába. És a világ minden részén látni, hogy Csád köztársaság, Csád még mindig köztársaság fogalmam nincs, de mindenképpen egy szép kis diktatúra, de mindenütt ott vannak. És aki ebben a szituációban jól helyezkedik, az majd el fogja tudni mondani, amit az elején mondtam, hogy akinél a hatalom és a pénz, annál az igazság.
Abszolút. Tehát igazából az a feladatod, hogy ott helyben azt a területi egységet, aminek te a vezetője vagy, azt kontrolláld. Tehát, hogy vagy autoriter módon kontrolláld, mint mondjuk, mit tudom én, a Erdogán vagy a Putyin, vagy a demokratikus választásokat menedzseld hátulról úgy, mint mondjuk Orbán Viktor és Rogán Antal, és hogyha kontrollálod azt a nemzeti egységet, ha fent tudod tartani a hatalmadat, gyakorlatilag tiédel, 1000 millió módszere van, üzleti hálózatok, sajtó, stb., hogyha kontrollálod azt a területi egységet, akkor ezzel belépőt nyersz a globális elitbe, játékossá válsz a globális elitben, és megtalálod a helyedet a nagyobb szereplőkkel való együttműködésben, és adott esetben a súlyodnál nagyobbat is tudsz, hogyha hosszan tudod tartani.
Sokkal nagyobbat. Hát, sokkal nagyobbat. Sokkal nagyobbat. Ahogy angolul mondják, larger than life. Így mondják. De most te mindent egybevetve hiszel abban, hogy ez a fajta központi diktát alapuló és alakuló világrend, ez összetud tehát tud békésen fennmaradni egy ideig?
Hát nem tudom, mennyire lehet a hallgatókat depresszióba kergetni, de én azt látom, hogy amikor utoljára ilyesmi volt, akkor annak az lett a kulminációja, hogy ezek a különböző ilyen érdekek, tehát ezek az elit érdekek, ezek előbb-utóbb háborúkba torkoltak. Ugye a második világháború sem úgy tört ki, hogy egyszer csak valaki bejelentette, hogy mostantól kezdődik a második világháború, ezek utólagos olvasatok, hanem hát, mit tudom én, Mancsúriába bementek a japánok, Csehország, Csehszlovákiába, Ausztriába bementek a németek, de akkor már voltak egy csomó ilyen kis regionális háború, és akkor egyszer csak azt vették észre az emberek, hogy ezek a helyi kis háborúskák, konfliktusok, ezek ötvöződnek és egy nagy háborúba torkolnak. Én most valami hasonlót látok egyébként, tehát ugye nem kell felsorolni ezeket a konfliktus helyszíneket, de hát még generálnak újakat is. Tehát ki gondolta volna akár csak 3 héttel ezelőtt, az Egyesült Államok és Kanada között, az Egyesült Államok és Dánia között, Grönland között, tehát újabb és újabb ilyen feszültségpontok generálódnak a világban. Én nagyon félek attól, hogy ez egy ilyen elszabaduló zeitgeist korszellem, ahogy te fogalmaztál, és ez önmagát erősíti, és ez nem abban az irányban megy, hogy most hirtelen észbe kapjanak, és azt mondják, de olyan ez egy kicsit, mint egy ilyen elharapozó pszichológiai konfliktus, hogy egyre inkább ilyen win-lose-zá tud ez válni, és én nagyon félek attól. Ugye mikor lett ez másmilyen? A második világháború után. Tehát
amikor már katasztrófa volt.
Katasztrófa kellett hozzá, hogy az emberek megértsék, Európai Unió, ENSZ, különböző nemzetközi szervezetek, a legerősebbek a második világháború után voltak paradox módon, mert az emberek megértették, hogy milyen katasztrófába torkolott ez, és akkor egy ideig még voltak generációk, akik emlékeztek a második világháborúra, és ez megtartotta bennük azt a hitet, hogy a nemzetközi intézményrendszert, diplomáciát, ezt vinni kell. Ezek a generációk meghaltak lassan, ha már alig él valaki, aki még emlékezne ezekre a traumákra.
És igen, Zoltán, meghalt az a világrend is azokkal az emberekkel, akik szemtanúk voltak és szenvedő alanyok voltak. Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, egyetemi tanár, világutazó. Nagyon szépen köszönöm a velünk töltött időt. Minden jót neked. A hallgatóktól elbúcsúzom Simon Erika és Lőrinc Csaba nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.